Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 642-es számú dicséretet keressük meg a Barna énekeskönyvünkből. A 642-es számú ének arról szól, hogy honnan jövünk, és hová érkezünk. Sokszor mélyből jövünk, mélyből kiáltunk, mert valami elválaszt bennünket tőle és egymástól, de olyan jó, hogy van szabadulás és van szabadítónk, aki magához ölel. Ez az ének csodálatosan kifejezi ezt, aki még nem ismeri, megismeri majd, hiszem, ha végig énekeljük, mert könnyű a dallama. Többször énekeltük ezt már a szerdai közösségi bibliaórán, és áldjon meg bennünket ezzel az énekkel is ma este az Úr. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megszólíthat téged a mi énekünk, Köszönjük, hogy ami mások szívében megfogant, lehet a mi vallomásunk is rólad, hozzád. És köszönjük, hogy megvallhatjuk, hogy te vagy az a drága kincs számunkra, akiben minden a miénk. Mert mindent odaadtál. Odaadtál, hogy kihoz bennünket a bűn mélységéből, és elvigy majd a mennyei magasságba. Hogy azon az úton, amelyen járunk, betöltsd az életünket a te javaiddal. Hogy ebben a veszendő világban örökké való értékek töltsenek be bennünket. Hogy a láthatón túllássuk a láthatatlant, hogy érzékeljük a lényegest a sokszor lényegtelen fölött, hogy részesei legyünk annak a közösségnek, amelyet itt a földön, s majd odaát, a veled való közösségben, a testvéreinkkel való közösségben elkészítettél. Kérjük erre az estére is a te áldásodat, lelkedet, kérjük a világosságodat, mert nélküle nem látunk, és kérjük, hogy hagy legyen az ige személyes üzenetté, és hagy váljon életté, hagy végezze el a munkáját, amiért küldöd, és hagy változzon az életünk, a gyülekezetünk, minél inkább a te hasonlatosságodra, hogy visszatükröződhess közöttünk, bennünk, általunk ebben a világban. Kérjük, hallgass meg így is, áldj meg bennünket felette annak, ahogy kérni, merni, tudjuk. Kérjük, hogy szentelj meg minket igéd igazságával. Amen. Ma este is olvasom az apostolok cselekedeteiről, a Szentlélek munkájáról szóló könyv 6. fejezetéből az igét, az első 7 verset, majd ebből kiemelem a 2. verset. Így szól a megnevezett helyen az üzenet, amelynek alapján Isten szent lelkét kérem, hogy magyarázza általam is az írást. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókei prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. És a ma esti ige, amely különös hangsúllyal szól hozzánk, ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik, nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Mi történik akkor, szeretett testvérek, ha növekedés van egy gyülekezetben? Erre a kérdésre ad feleletet ez a bibliai szakasz, és arról hallottunk tegnap, hogy egy ilyen növekedő gyülekezet növekvő kihívást jelent mindenféle értelemben. Hiszen nagyobb feladat előtt áll a közösség, nagyobb lehetőséget kap. Összetettebb a tagság, ahogyan tegnap erről hallottunk és beszéltünk, hogy egyre bővülő körökkel telik meg a gyülekezet, egyre szélesebb rétegeket ölel fel a közösség. És miközben ez a növekedés természetes, hiszen az élet velejárója, eközben azt is látjuk, hogy ez a növekvő felület egyre nagyobb támadási felület is, és a kísértő egyre kevésbé nézi jó szemmel, amikor egy gyülekezet elevenen növekszik és gyarapszik, létszámában is, rétegeiben is, és hitében is. A kísértő ilyenkor különös stratégiával támadja a közösséget. Erről hallottunk tegnap is, hogy három fronton is támadást intézett a gyülekezet ellen, kívülről az üldözéssel, belülről a bűnnel, ami megjelent ott a közösségen belül, és most alulról, ha lehet így mondani, azzal a elterelő hadművelettel, amellyel olyan dolgokra akarja elterelni a figyelmét a gyülekezetnek, illetve a szolgálóknak, amelyek elviszik őket a lényegi kérdésektől. Ha ezeket végig gondoljuk és látjuk, hogy ez a növekvő felület egyre nagyobb támadási területet is jelent, akkor talán megfogalmazhatja valaki, mondhatná valaki, ezért csak óvatosan a növekedéssel. Ezért csak óvatosan gondolkozzunk erről a kérdésről, hogy hogyan is növekszik egy gyülekezet, illetve vajon valóban teljességgel természetes dolog-e, és ha növekszik, akkor vajon nem lesznek nagyobbak a gondok, nagyobbak a kérdések, nagyobbak a problémák is. Különös szemlélet ez, hogy óvatosan a növekedéssel. Különös szemlélet, bár akár indokolható is, az előbbiek fényében, mégis azt kell mondanunk, hogy alapvetően ez egy kísértés. És hogy ez a kísértés megjelenik-e közöttünk, megjelenik-e a ma gyülekezeteinek, egyházának a világában, azt gondolom, hogy megjelenik, különös módon is, és érdemes erre odafigyelnünk, még ha mi magunk annak az örömében is élünk, és talán annak a vágyában is, hogy vágyunk még inkább a növekedésre a mi gyülekezetünkben. De ha lebontjuk ezt most a gyülekezet egyes rétegeire, lebontjuk ezt az egyház egyes közösségeire, akkor bizony talán szembe találjuk magunkat, hogy ez a bizonyos óvatosság megjelenik közöttünk is. Tetten érhető az a látás, hogy a magunk jól bevált, jól működő közössége bőven elég lehetőséget ad nekünk. Bőven elég feladatot ad nekünk. Nem akarunk mi még több feladatot, több kihívást, több problémát. Nem akarunk több kérdést generálni. Hiszen a változás, a növekedés, a szélesedés bizony ezzel is jár. Egy-egy közösség tekintetében és a személyes életünk tekintetében is érdemes ezt megvizsgálnunk. Bizony, ha arra gondolok, és ez csak egy illusztráció most, de nem jelentéktelen példa, hogy a gyülekezetünk teherhordozása, a fenntartás terhében, az intézmények terheiben vajon növekedette az elmúlt időben, akkor azt mondhatjuk, látjuk, hogy igen. Egyre szélesebb köröket ölel fel az intézményrendszerünk. Egyre nagyobb kihívást jelent. Egyre nagyobb kérdéseket generál. Talán voltak, vannak, akik fölteszik a kérdést, de hát kell ez nekünk? Kell ez a mi gyülekezetünknek? Nem lenne jó megmaradni abban a szűkebb körben, abban a kisebb ölelésben, amely bőven elég feladatot adott nekünk? A kérdések komoly kérdések. A kérdés igazán valóban az, hogy ki, mi vezet bennünket, és mi adja a növekedést, és mi az, ami késztet bennünket. Persze, ahogyan tegnap is érintettem, ott van a másik véglet is. Amikor benne van a szívünkben egyfajta lelkesültség arra, hogy toborozzunk többeket, hiszen kevesen vagyunk. És akkor, amikor ezt így látja az egyház, így látják gyülekezetek, így látják szolgálók, akkor bizony a jelszó akár az is lesz, ami nagyon megdöbbentő, hogy minden áron. Minden áron. A cél szentesíti az eszközöket. Csak növekedés legyen, csak ne fogjon el egy-egy közösség, hanem mutasson valami fajta dinamikus növekedést, valami előremutatást. És akkor jönnek
bizony így van, jönnek az úgynevezett jól bevált marketing fogások, megdöbbentő, hogy nem mentes ettől még a keresztény gondolkodás sem. Megjelenik a kínálat, kereslet alkalmas képletvilága, olyat kell kínálni, amit keresnek az emberek, és akkor majd bejönnek, úgy kell beszélni, hogy az embereknek tetszem, és akkor majd meghallgatják, azt kell érinteni az életükben, ami igazán fontos nekik, és akkor ez vonzani fogja őket, és mondhatom tovább, megjelennek a csapatépítés működő metódusai, hogy is kell csapatot építeni, hogyan kell szervezni, milyen módszereket kell alkalmazni, hogy az emberek egyre jobban, egyre többen megmozduljanak. Jönnek a lélektani felismerések, hogy működik a társas lélektan, a közösségi lélektan, mit kell ebben alkalmazni ahhoz, hogy az embereket jobban megnyerjük. Bizony előkerülnek akár ezek a módszerek is. Sőt, akár jöhetnek úgynevezett természet feletti erődemonstrációk is, amit valóságosan lenyűgözik az embereket. Valamit produkálni kell, valahonnan valami különös hatás, erőt kell meríteni, és akkor majd az emberek mozdulnak, akkor valósággá válik a növekedés. Isten igéje, ha valóban tanulmányozzuk és nézzük a működését, Isten elhívó szeretetének, munkájának kiózanít bennünket, és szabaddá tesz bennünket ezektől. Szabaddá tesz, mert ami előttünk van, amit itt is látunk ebben a csodálatos ébredésben, amiben Isten munkája az első gyülekezet növekedését, ebben egy természetes folyamatot látunk, mégis természet feletti valóban döntés és erő által. Mert Isten munkája ezt, ahogyan az ő eszközeit használja, engedi, hogy az ige hirdettessék, hogy az imádságra valóban együtt legyenek az övéi, és mindazt, amit adott, abban részesüljenek. De a gyülekezetben, ebben a gyülekezetben, amiről olvasunk, amit látunk itt a Cselekedetek könyvében, ebben a gyülekezetben is bizony megjelenik az, ami megjelent és megjelenik egészen másként, de valóságosan a világban is. Mert a bűnnel terhelt világ és az ebben élő gyülekezet sem mentese világkorszakban attól, hogy bizonyos pontokon cél és arány tévesztésbe, vagy irány és arány tévesztésbe essen. Ahogyan mondtam, az ördögnek különös stratégiája ez, hogy tévesszük el az irányokat, és tévesszük el az arányokat. Bizonyos dolgokkal úgy foglalkozzunk, ahogyan nem nekünk kellene, és bizonyos dolgokkal ne foglalkozzunk, amivel igazán kellene nekünk. És ezt érzékelhetjük akár abban is, hogy a gyülekezet, az egyház vajon azt teszi-e, ami igazán a dolga, vagy felkínáltatik neki más lehetőség. Foglalkozzon mással, arányaiban foglalkozzon mással, és ez vonja előt attól, ami igazán lényegi. Amikor a gyülekezetet vizsgáljuk és látjuk az Isten igében, akkor látjuk azt is, hogy az ördög határozottan mesterkedik azon, hogy a gyülekezet, amelyik növekszik, az valamilyen értelemben eltévessze az arányt, az irányt, a célt. Látjuk, hogy határozottan másra akarja tenni a hangsúlyt, mint amin lennie kellene. Az apostolokat látjuk itt, akik átfogó feladatot látnak el. Próbálnak helyt állni abban, ami a küldetésük. És minden fronton helyt kívánnak állni, de kiütközik. Ez a történés is mutatja számukra és számunkra, hogy ez nem megy. Ez nem lehetséges. Minden fronton egyformán helytállni nem tudnak. A testi és a lelki gondozás együttes munkájában járnak elől, de a növekedés olyan arányú, hogy az a mindennapos gondolkodásban és gondoskodásban már nem kivitelezhető. Nem tudják átlátni, lefedni a területeket. Kimaradnak belőle emberek, akik éppen olyan fontosak, mint a többiek. És ha erre a dilemmára jutnak, és felismerik ezt, hogy nem tudják lefedni, akkor egy dilemma előtt állnak, hogy vajon mit tegyenek. Ha lefedik a fedetlen területet, akkor ez azt jelenti, hogy még több feladatot vállalnak fel, illetve egy bizonyos olyan területről kell elmozdulniuk, amiben még nagyobb hangsúlyra kellene igazán figyelniük, de nem tudnak már, mert már eddig is elfogyott a figyelmük, erejük, lehetőségük, idejük, így még inkább elfogy, és ugyan lefednek egy területet, de elhanyagolnak valami mást, ami miatt az egész egészsége fog kárt szenvedni. Ha pedig nem kezelik ezt a fedetlen területet, akkor pedig nyilvánvaló, hogy nem jól intézik a gyülekezet ügyeit. Mert hát lám, olyan vezetők, akik nem veszik figyelembe egy-egy rétegnek a szükségét. Nem törődnek eléggé, kellőképpen egy-egy réteggel. Hogy ez megjelenik itt a gyülekezetben, és ahogyan mondtam, ez az ördög alulról való kísértése is, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy nem lehet mentes egy-egy gyülekezet ezektől a konfliktusoktól. Hiszen nem kell csodálkozni a konfliktusok világában azon, hogy ez megjelenik a gyülekezetben is. Nem kell csodálkoznunk azon, hogy ez bármely közösségben jelen valóvá lesz. Ebben a világkorszakban azt kell mondanunk, hogy normális ez. Normális esetben megjelennek ezek az aránytalanságok. Természetesen nem azért, hogy ezek normálisak lennének abban az értelemben, hogy ne kellene őket korrigálni, de hogy felvetődnek, hogy jelen vannak, ezzel számolnunk kell, erre készülnünk kell. A melléklet ábra is mutatja, hogy erre bennünket Isten igéje is felkészít, ebben Isten igéje is figyelmeztet bennünket. Nagyon érdekes megnézni a Szentírást, a Bibliát, hogy a Bibliában tulajdonképpen csak kétszer két fejezet van, amely konfliktusmentes. Összesen. Pedig a Bibliának igen sok fejezete van. Egyszer, ha valaki szeretné, tegyenek, számoljanak, hány fejezetből áll a Biblia. De összesen csak kétszer két fejezet az, amely konfliktusmentes. Melyik ez? Az első kettő, meg az utolsó kettő. Majd nézzük meg. A teremtés történet és az újjáteremtés történet beteljesedése. A közte lévő összes fejezet tulajdonképpen a felborult békességnek, a felborult rendnek a helyreállításáról szól. Tulajdonképpen folyamatos konfliktus kezelésről szól. Az alapkonfliktus az Isten-ember konfliktusa, és ebből fakadóan az ember-ember konfliktusa. Végig erről beszél a Szentírás. Ennek a kezelését tárja elénk. Ha megnézzük például a gyülekezetek életét, akkor azt látjuk, hogy Pál apostol levelei tulajdonképpen kiinduló pontjukban mind-mind egy konfliktus kezelés érdekében születtek meg. Azért születtek meg, hogy egy-egy adott helyzetben lévő problémát kezeljenek. Mert bizony a gyülekezetekben problémák vetődtek föl. Hol így, hol úgy, hol ebből, hol abból fakadóan. Végig ennek a kezelésével találkozunk. És ebben a világkorszakban nem kell csodálkoznunk ezen. Azonban, ahogyan tegnap is láttuk, az alapkérdés, hogy mit kezdünk velük. És a kérdés itt is, hogy mit kezdenek az apostolok azzal, amire ráeszmélnek. Mit kezdenek a kísértéssel, és mit kezdenek a kihívással, mint lehetőséggel. A kérdés mindig a kimenetel, illetve maga az út, ahogyan eljutunk a célig, ahova vezet. Ez az alapkérdés, és ez így van a családi életünkben, ez így van a nagyobb közösségeinkben, így van a gyülekezeti közösségben is, egyébként minden közösségben is. Azt kell elénk, hogy mit ismernek fel ennek a felvetett problémának a láttán. Figyeljük meg most, hogy mit fedeznek fel, és mire jutnak el. Tanít bennünket ez. Számomra csodálatos dolog azt látni, hogy ezek a tanítványok, az apostolok, akikhez ugye végül eljut ennek a híre, ezek nem személyes, hanem közösségi problémának tekintik ezt a kérdést. Maga a teljes szakasz nagy tanítása erről. Ha megfigyeljük, itt egy réteg probléma adódott. Szó szerint, a szó szoros értelmében egy réteg probléma. Hiszen egy rászoruló kör kérdéseit érinti ez a kezelés. Egy réteg problémáját kell kezelni, legalábbis első ránézésre. Mégpedig nem is meghatározhatatlan rétegét, hanem a görögül beszélő özvegyasszonyok rétegét, akik nem részesülnek kellő figyelemben, kellő gondoskodásban. Ezt az egy területet kell érinteni. Ez egy szűk réteg bizonyos értelemben. Ráadásul azt is fölmérhetjük ebből a történésből, hogy hát nem igazán érett talán a hozzáállásuk azoknak, akik róluk beszélnek, vagy akár nekik, ha ők maguk is eljutottak erre a zúgolódásra, mert nem jeleznek, nem kérnek, nem megfogalmaznak, hanem zúgolódnak. És ezzel bizonyos értelemben tulajdonképpen a vezetők munkáját teszik kérdésessé, hitelességét, vagy igazi figyelmességét. Milyen jó az, és ennek a fényében elgondolkozni azt gondolom szükséges, hogy milyen jó az, hogyha nyíltan és őszintén tudunk jelzést tenni, és nem zúgolódunk a háttérben. Milyen jó az, hogyha közvetlenül tudunk oda menni az érdekeltekhez a mi kérdéseinkkel, a mi problémáinkkal. Azt gondolom, hogy ez is az érettségünk jele. Az éretté válásunknak az útján ez egyik fontos lépés, fontos szakasz. Amikor eljutunk odáig, hogy nem valahogy eljutnak a hírek, hanem közvetlenül oda megyünk a problémánkkal, a kezelendő szükségünkkel, a hiányunkkal azokhoz, akikre tartozik. A hír mégis eljut az apostolokhoz. Persze sajátos tulajdonsága, figyeljük meg a negatív híreknek, hogy ezek akár futó tűzként is tudnak terjedni. Nagyon érdekes ezt megfigyelni, hogy a negatív hír az pillanatok alatt terjed. A pozitív hírek valahogy nem akarnak ilyen módon eljutni egyik embertől a másikig. Milyen jó lenne, hogy jó hírek járnának így, szinte futótűzként. Milyen jó lenne, hogyha közülünk a jó hír, az evangélium kizendülne, mert nem tudnánk nem elmondani. És ha belegondolunk, éppen a fordítottja szokott történni. Ha valami rossz ér bennünket, valami rossz hírt tudunk, na azt rögtön továbbadjuk. Alig bírjuk ki, hogy ne mondjuk el, hogy valaki legyen hallgatója annak. Nem az, akire vonatkozik, nem az, akinek el kellene mondani esetleg, ami igazán érinti őt, hanem egyáltalán valakikkel megoszthatjuk, akinek átadhatjuk, mintha mi ebben valami különös eszközzé válnánk. Visszagondoltam arra, hogy középiskolás éveimben, gimnazista koromban egy irodalmi színpadon játszhattam, és az egyik ilyen irodalmi színpados szereplésünkre Szűcs Imre versét zenésítettem meg, mert a tanárom kérte tőlem, nem szoktam ilyet tenni, odaállt elén, és azt mondta, hogy akkor légy szíves, próbáld megzenésíteni ezt a verset, és ezt előadtuk ott egy bizonyos közegben. És most is a fülembe cseng nem az ének, hanem maga a szöveg, mert olyan érdekes ez a vers, lehet, hogy van, aki ismeri közöttünk, valaki nem, de olyan elgondolkoztató, milyen jó lenne, ha a jó hír valóban így járna. De jó lenne, mondja a vers, ha az öröm útra kelne, és eljutna mindenhova, ahol nem járt eddig soha. De jó volna, ha jónak szárnya volna, ide szállna, oda szállna, és mindenkivel címborálna. Úgy elgondolkoztam akkor is ezen a versen, és azóta is, hogy Isten akar adni szárnyakat a jónak. És te lehetsz az, meg én lehetek az a szárny, akin keresztül elszállhat, eljuthat a jó hír. Mert nekünk ez a küldetésünk, hogy a jót adjuk tovább, ne a rosszat, de jó volna, és ne tegyük ezt így, mint a költő, a vers szerzője, hogy sóhajtjuk, hogy vágyjuk, de közben szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hanem legyünk részesei. Engedjük, hogy szányra keljünk, mint a sasok, mert bízunk az Úrban, és engedjük, hogy eljusson általunk is a jó hír, ahova kell. Az apostolokhoz eljutott a rossz hír. Eljutott ez a negatív hír, az zúgolódás híre. És olyan jó látni őket, bár nem részletezetten írja le ezt Lukács, én mégis így vélem, így látom ezt ebben a történésben, hogy az apostolok közösen, és ezt nagyon hangsúlyosnak tartom, nem személyesen veszik fontolóra azt a kérdést, ami oda kerül eléjük. Közösségben, a maguk együtt közös szolgálatára tekintve vizsgálják meg. És ahogyan látjuk őket, mert a megnyilvánulásuk tükrözi ezt, ezt alapvetően nem alulról jövőként értékelik és kezelik, hanem felülről való jelként. Nagyon érdekes, és nagyon jó ezt látni, hogy egy bizonyos rossz dolgot, egy rossz hírt, egy szükséget, egy bennünket is érő kritikát nem feltétlenül úgy nézzük és úgy látjuk, mint ami alulról bennünket tönkre akar tenni, hanem mint ami jelzés arra, hogy miben lehet, hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet változni. Nagyon nagyszerű dolog számomra is, hiszem, hogy talán mindnyájunk számára felismerni, hogy ezt a személyes kérdést, ami őket érinti, mert ez egy személyes, nekik címzett tulajdonképpen kérdés, gyülekezeti kérdésnek tekintik. És ami még nagyobb ajándék ebben, hogy nem csak ennek a kezelését látják maguk előtt, hanem egy átfogóbb szemlélet vezeti őket. Az egészre tekintenek erről a részletről. Mégpedig úgy, hogy az egészben ez a rész sem maradjon kezeletlenül. Mert a Krisztus test egészét érinti mindig, amikor egy-egy tag hiánya, problémája megjelenik. Olyan nincs, és ezt úgy értjük világosan, hogy az ujjam fáj, de én nem fájok. Az egész test fáj, amikor az ujjam fáj. Összetartozunk. Amikor valami hiány van, az kihat az egész testre. Ez olyan természetes. De ez lelkileg is így van. És amikor látjuk őket, nagyon sokat tanulhatunk abból, hogy ők ezt az egészet látják, a nagyobbat látják, az átfogóbb kérdést látják ennek a szűk kérdésnek a mentén is, és így kezelik, így kívánják kezelni ezt a problémát. Mi nagyon sokszor leragadunk a konkrét kérdésnél, egy adott kérdésnél, és nem látunk tovább. És nem látjuk, hogy van tovább, és van nagyobb, és van összetettebb kérdés. Az egészséges, és olyan jó ez a magyar kifejezés, olyan szépen beszél a magyar nyelv, az egészséges szemlélet mindig az egészre figyel. Ne felejtsük el, egészséges szemlélet az mindig az egészre figyel a részek összefüggésében. Ez minden dologgal kapcsolatban nagyon fontos. Amikor találkozunk valakivel és beszélgetünk, és egy adott ponton érintve van az élete annak, aki beszél nekünk, vagy egy dolgot rálátunk az életéből, nagyon-nagyon félre tudjuk érteni, nagyon félre tudjuk magyarázni, sőt, a legnagyobb baj, amikor félre tudjuk kezelni, mert nem komplexen nézzük, nem az egészet nézzük, amennyire tudunk törekedni erre az egészséges látásra. Nagyon-nagyon vigyázzunk arra, amikor csak egy szegmensét emeljük ki, vagy egy-egy dolgát nézzük meg egy-egy emberi helyzetnek. Nem fogjuk tudni helyesen látni, nem fogjuk tudni helyesen kezelni. A bibliai szemlélet az arra tanít bennünket, hogy mindig lássunk a dolgok mögé, a dolgok fölé. Ne csak annyit lássunk, ami ott van a szemünk előtt. Ha azt látjuk, mindig gondoljunk mögé, gondoljunk fölé, vizsgáljuk meg. És olyan esetben, amikor érintettek vagyunk, ahogyan itt érintettek voltak az apostolok, vizsgáljuk meg elsősorban önmagunkat. Vizsgáljuk meg önmagunkat, és nagyon fontos az is, hogy ne csak személyesen, mert egyszerű, furcsa, de egyszerű képlet, nagyon elfogultak tudunk lenni önmagunkkal, hanem vizsgáljuk meg önmagunkat egy közösség fényében is. Vizsgáljuk meg úgy önmagunkat, hogy beszéljük meg azokkal, akikkel Isten bennünket egybe szerkesztett, akikkel egymás mellé rendelt, egymás mellé állított. Itt az apostolokat így látjuk. Ott vannak ők, akiket Jézus magának választott, és nem önmagukba vizsgálgatják a kérdéseket. hanem együtt vizsgálják meg. Együtt beszélik meg, és keresik meg együtt a többet, a nagyobbat, az átfogóbbat, és így mérlegelnek. És hiszem, hogy bár nincs leírva itt, de ők imádságos szívvel megvizsgálták ezt a kérdést. Ők imádkoztak e fölött. Onnan veszem ezt, onnan gondolom ezt, hogy amikor odaállnak a nagy gyülekezet elé, akkor konkrét dolgokról beszélnek. Nem egy ilyen megfoghatatlan általánosságot visznek oda, hanem egy konkrét látást, egy átfogó szemléletet fogalmaznak meg. Erre el kellett jutniuk, mégpedig közösen. Erre el kellett jutniuk az együttes, imádságos lelki közösségben, az önvizsgálatban. Így tárták fel a látásukat. És amit megláttak, az nem volt más, mint hogy a dolgok mélyén, a kérdés mélyén, amivel szembesülnek, sokkal nagyobb kihívás van, mint amit a felszínen első ránézésre látnánk. Sokkal nagyobb a kérdés, mint pusztán egy réteg kérdés, egy réteg probléma. Itt nagyobb kérdésről van szó, és ők erre a nagyobbra tekintenek. A kisebbről a nagyobbra tekintenek. Azt veszik észre, arra kell rájöjjenek, hogy az ő különös szolgálatú szenvedcsorbát, az a különös szolgálat, amire elhívattak. Ők, az apostolok felvállaltak olyan feladatot is, amit másoknak kellene végezniük. És kimondják. Kimondják azt, amit meglátnak. Saját magukkal kapcsolatban. Figyeljük meg. Nem helyes az, és most várhatnánk, hogy mit fognak mondani másokról. Nem mondanak másokról. Magukról mondanak. Nem helyes az, hogy az Isten igét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Önmagukra vonatkoztatva felismernek valami nagyon mély, nagyon fontos dolgot. Elhanyagolták az özvegyasszonyokat, elhanyagolták a róluk való gondoskodást, de ezzel együtt elhanyagoltak egy még hangsúlyosabb feladatot, ami speciálisan az övék volt. És milyen jó látnunk ezt a felismerést, hiszen ők túllátnak a kisebbről a nagyobbra. Nem helyes az, hogy valaki kimarad a gondoskodásból, de ez abból fakad, hogy az ember a saját feladatát nem végzi el, mert olyat is felvállalt, amit nem tud egészében tenni, és olyat is elhanyagol, amit egészében kellene tenni. Azt gondolom, hogy milyen eltalál ez talán sokunkat. Mert bizony mi sem vagyunk mentesek ettől. Bármely élethelyzetben, bármely szolgálatban állunk is. Olyan sokszor állunk olyan résre, ahova nem nekünk kellene állnunk. És ilyenkor tulajdonképpen a mi területünk, amely a miénk lenne, az szenved csorbát. Ott nem mennek előbbre a dolgok, mert másra fókuszáltunk. És bizony, amikor arról beszéltem az előbb, hogy intézmény fenntartó gyülekezet és intézmény, át kellett élnem, kellett tanulnom abból Isten igéje és a gyakorlati tapasztalat által is, hogy mi az, amikor a hangsúlyok eltolódnak, amikor irány és aránytévesztések vannak, amikor olyan résre állnak emberek, állunk, ami nem biztos, hogy a mi dolgunk lenne, és olyat hanyagolunk el, ami a mi dolgunk lenne. Ennek milyen következményei vannak? Milyen következményei vannak, hogyha egy intézmény fölé nő egy gyülekezetnek? Ahelyett, hogy a gyülekezet erősíteni tartaná az intézményt. Bizony nem vagyunk mentesek ettől, az egyházunkban sem. De magunkat vizsgáljuk. Nézzük meg, hogy vajon mi helyesen teszünk-e. Vajon azt tesszük-e, ami alapvetően a mi dolgunk, amit nekünk kellene tenni. Sokszor nem látjuk a sajátságos részünket a dolgokból. Egyszerű kép jutott eszembe a testképe kapcsán. Gondoljunk arra egyszerűen, hogyha a kéz lesz a láb, akkor rendkívül fontos dolgok állnak feje tetejükre. Nem kell nagy fantázia hozzá, mindenki képzelje el. Amikor a kéz lesz a láb. Amikor kézzel járunk. És azt gondolom, az sem kérdés, hogyha belegondolunk ebbe a képbe, akkor a láb nem tudja betölteni a kéz funkcióit. A legügyesebb láb sem tudja betölteni a kéz funkcióit. Még ha át is tud tevődni egy-egy hangsúly hosszú távon, alapvetően a láb nem kéz. És a kéz nem láb. És feje tetejére állnak a dolgok. És bizony szereptévesztésekbe tudunk esni. Néha olyat teszünk mi, ami nem a mi dolgunk. És néha a másik olyat tesz, ami a mi dolgunk lenne, és meg kellene találnunk, hogy kinek mi a feladata. Akkor tud működni rendesen a test, ha mindenki a maga feladatát végzi el benne. És természetesen az sem mellékes, hogy az ember, bár lehet egyikünk, másikunk, nagyon ügyes, sokféle ajándékkal felruházott, de be kell ismernünk, hogy az ember nem alkalmas mindenre. Minden ember alkalmas valamire, de egy ember nem alkalmas mindenre. És ezt nagyon komolyan meg kell nekünk érteni. Mert nagy félreértés, ha azt gondoljuk magunkról, vagy mások ezt gerjesztik számunkra, mintha mi bármit el tudnánk végezni. Mintha mi mindenre alkalmasok volnánk. Higgyük el, nem véletlen az, hogy különböző alkatúak vagyunk, különböző képességűek, különböző ajándékokkal felruházottak. Nem vagyunk egyformán mindenre alkalmasak, nem is kell. Az a csodálatos a testben, hogy azért vagyunk egymás mellé rendelve, hogy különböző funkciókat különböző módon betöltsünk. Ezek nem kizáró, hanem meghatározó kérdések. Ha a házasságra gondolunk, egy nő és egy férfi nem lehet egyforma. Nagy baj, ha szereptévesztésben vannak. Nagy baj, ha az egyik a másik feladatát végzi. Nem a segítésről beszélek, hanem az a sajátosságról, amelyet Isten megadott, megalkotott egyikünknek, másikunknak. Ez magától értetődő, sőt egymást kiegészítő, nem kizáró, de meghatározó, megkülönböztetendő. Testvérek, a gyülekezeti élet, bocsánat a képért, nem kártyajáték. Ezért természetesen nincs is benne Jolly Joker. Nincs olyan, aki bármi vagy bárki mást helyettesíthet. Ilyen nincs. Az Isten népe közössége, a gyülekezet, az nem játék. Az egy csodálatos test, amelyben együtt működik, összhangban a tagok sokasága. Az apostolok a Szentlélek vezetése által megvizsgálták ezt a kérdést, és önkritikusan eljutottak odáig, hogy módosítani kell. Fontos dolog helyesen mérlegelni, mert van olyan kritika, amit nem kell figyelembe venni, amire nem kell reflektálni, mert nincs igazi jelentősége. Van azonban olyan, amit nem lehet kezeletlenül hagyni, mert azt mondják, hogy a konfliktus matematika szerint 1/1000 az esély arra, hogy a konfliktus magától elmúlik. Egyébként pedig eszkalálódik, vagyis egyre mélyebb, egyre nagyobb probléma lesz. Nem lehet kezeletlenül hagyni. Gondoljunk megint a testképére. Más egy karcolás a testünkön, aminek nem olyan nagy a jelentősége, bár abból is lehet nagyobb baj persze, de azért egész más egy perforált vakbél. Ugye a kettőt azért egy súlycsoportba nem lehet tenni. Az egyik akár magától elmúlik, a másikat azonnal kezelni kell. Az apostolok nem vették zokon a kritikát, azt a kritikát, amelyet mondtak róluk, hogy elhanyagoltak valamit. Nem törtek ki rögtön, nem kezdtek védekezni. Nem büszkeségük vezette őket, és nem sértetten reagáltak, hogy azért kikérem magamnak, halálra dolgozom magamat, ti meg itt jöttök ezzel, hogy nem lehet kezelni valamit. Hát hogy képzelitek? Nem személyes ügyként kezelték. Nem lettek agresszívek, és nem lettek regresszívek. Nem kérték ki maguknak, és nem vonultak el sértődötten. Közösségi ügynek tekintették, és átfogó felismerésre jutottak. magukkal és másokkal kapcsolatban is. Önazonosságuk nem kérdőjeleződött meg. Ezt nagyon fontosnak tartom. Vagyis ők tisztában maradtak, és tisztában voltak a küldetésükkel, és nem voltak bizonytalanságban önmagukkal kapcsolatban. Általában figyeljük meg, a bizonytalan ember, a bizonytalan önazonosságú ember az, aki személyes sértésnek veszi a kritikát. A bizonyosságban élő ember a felvetődött problémát a maga tárgyi területén tartja, és általában ott is kezeli. Nem magára veszi személyes sértésként, hanem sokkal átfogóbban szemléli. A maga tárgyában tartja, ahol kezelni kell, ott kezeli. És olyan jó látni az apostolokat. Az apostolok bizonyosságát. Erről tesznek tanúságot, és egy nagyon fontos dologról. A bizonyosságukról, küldetésük, tartalmi bizonyosságáról, és az alázatukról. Mert ez a kettő testvére kéz a kézben jár együtt a valódi tanítvány életében. A valódi tanítvány tudja kicsoda. Tudja mi a dolga. Nem bizonytalan benne, de alázatos. Alázatos ember. Nem gőgös, nem fennhéjázó, nem büszke, hanem alázatos. És ezt tükrözi az is, hogy ezt olvastuk, hogy ekkor, miután megvizsgálták magukat, és eljutottak erre a látásra, összehívták, a 12 összehívta a tanítványok egész gyülekezetét. Ők magukban, imádságukban eljutottak közösen erre a látásra, amit a teljes közösség elé tártak. Mert mindenkire vonatkozott a kezelés kérdése. Nagyon fontos ezt is látnunk, ezt az alapelvet. És amikor odaálltak az emberek elé, a gyülekezet elé, akkor nem diktáltak, hanem feltártak valamit. Azt tárták fel, amit megláttak közösen. Nem intézkedtek, hanem megosztottak valamit a teljes gyülekezeti közösséggel. Nem tekintették az eddig elvégzett munkát rangon alulinak, de belátták, hogy nem nekik kell végezniük. Belátták, hogy meg kell osztaniuk. Meglátták, hogy mi az, ami nem helyes a múltban, és meglátták, hogy mi a helyes a jövőben. És erről beszéltek a közösségben. Ez az átfogó felismerés vezette őket, és ez vezette tovább a közösséget is az előbbre lépésben. A réteg kérdést a teljes közösség előtt kívánták rendezni és kezelni. És ez azért nagyon fontos, mert így nem hagytak helyet annak, hogy bármelyik réteg saját értelmezése háttérbe szoruljon. Mindenki megnyilvánulhat, mindenki értelmezhet, mindenki láthat valamit abból, ami történik. Másrészt megóvták így a gyülekezetet attól, hogy melegálja legyen a rétegben való kezelés, ha csak egy réteget kezelnek, és nem tudja az egész közösség, melegálja annak, hogy kombináljanak. Hogy vajon most akkor ott miért is kellett így csinálni? Vajon nekik miért jut most mégis más és más több, mint az eddigiekben? Ilyenkor mindig a másik oldal, vagy a többiek, nem látva ezt, kombinálni kezdenek. Nincs kellő információ, nincs nyílt, tiszta képlet, akkor mindenki valamit találgat, mindenki valamit gondol. Érdemes felismernünk, felfedeznünk, és érdemes megélnünk ezeknek az alapelveknek az igazságait, hogy így kezelni egy kérdést az egészben, a részt sokkal egészségesebb, sokkal tisztább, sokkal helyénvalóbb, mint lokálisan kezelni, valahogy elrejteni, valahogy ott kezelni csupán, ebből áldás, ebből továbbmenetel, ebből gyógyulás fakad. Látjuk ennek a történetnek a folytatásában, és kívánom, hogy nézzük is együtt, hallgassuk is együtt, ahogyan tovább vezet bennünket majd a holnapi nap, mert hogy látjuk, milyen megoldást és milyen csodálatos lehetőséget készített Isten el ennek a problémának a nyomán. Tanuljunk ebből. Tanuljunk mi is a személyes életünkre, közösségeinkre nézve, mert amit hallunk, a mi tanításunkra iratott meg, hogy reménységünk és vigasztalásunk legyen, és ahogyan tegnap is mondtam, szabadok legyünk, mert az igazság megszabadít minket. Úgy legyen. Amen.
Köszönjük neked, Urunk, hogy ma este is feltártál számunkra olyan alapelveket, igazságokat, amelyek a mi életünket is érintik. És köszönjük, hogy ezek által tanítasz és késztetsz bennünket arra, hogy szembe tudjunk nézni bátran, őszintén, nyíltan azokkal a kérdésekkel, amelyek bizony a mi gyülekezeti életünkben, személyes, lelki életünkben konfliktust, problémát jelentenek. Köszönjük neked, hogy tanítottál arra, hogyan kezeljük, és hogyan éljük át, hogyan lássuk, hogy többre, nagyobbra vezetnek ezek bennünket. Kérjük, hogy a te szent lelkeddel, amit el akarsz pecsételni a szívünkben, azt valóban erősítsd fel, és add, hogy az igazságod ne csak megértett, hanem megvalósított igazság lehessen, hogy szabadokká legyünk, és tudjunk úgy járni, úgy élni, hogy az valóban téged tükröz, a te szabadításodat, a te hatalmadat. Köszönjük neked az együttlét ajándékát és lehetőségét, kérjük, maradj velünk, őrizd meg a hazaúton, áld meg az otthonainkat, áld meg a munkánkat, közösségeinket, és te növeld a gyülekezetet az üdvözülőkkel, és te növelj bennünket hitünkben, tanítványaidat. Hagyd tudjunk a te dicsőségedre élni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most zárásképpen énekeljük a 618. dicséretet.
618. dicséretnek mind az 5 versét. Így kezdődik az első vers. Isten nevét dicsérem, szívem, csupa hála.